Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet ezen a mai vasárnapunkon. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Drága Szent Istenünk, köszönjük, hogy Te ma is kész vagy megszólítani bennünket, és Te látod, hogy egyen-egyenként milyen körülmények közül, milyen élethelyzetekből jövünk Te hozzád. De olyan jó, hogy bárhogyan is érkeztünk ide, végis azért az első szavunk a hála lehet. Hiszen fogadsz bennünket. Fogadsz bennünket szeretettel, és nem a bűneinket nézed, hanem a te szereteteddel ma is kész vagy bennünket átölelni, kész vagy ma is tanítani bennünket, és építeni. Köszönjük, hogy ez így lehet, hiszen nélküled már régen elvesztünk volna, hiszen akármilyen jó emberek is vagyunk, hiába tartanak sokszor a környezetünk annak bennünket, mégis ha szigorúan nézzük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs bűntelen közöttünk. Köszönjük a te megbocsátó kegyelmedet. Köszönjük a te szeretetedet, amit olyan sokszor megtapasztalhattunk ezen a héten is. De valóban áld meg ezt az egyórás együttlétet. Áld meg ezt az alkalmat, hogy most újra te tőled tanuljunk. Segíts, hogy ne emberi szavak hangozzanak itt most el, hanem a szent lelked legyen itt közöttünk, és ő tegyen bizonyságot a te szent igédről. Az Úr Jézus nevében kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Olvassuk Istenünk igéjét. Az alapigénk, a mai nap alapigéje megvan írva János evangéliuma 8. rész 1-től a 11. verséig terjedő igeszakaszban. János evangéliuma 8. rész 1-től a 11. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen szól hozzánk az ige. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát, te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Hát még az előző munkahelyemen, a iskolában, a hittanórákon több olyan témánk is volt, amikor úgy szó esett a szabályokról, szó esett a törvényekről. És én nagyon szerettem mindig, ha egy hittanórán a diákok használják a fantáziájukat, és a saját gondolataikat elmerik és felmerik vállalni. Hiszen talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egymást építsük, hogy mondjuk el egymásnak, hogy én hogyan látom azt a helyzetet. És hát jó volt hallani a egyéni ötleteket a különböző problémák megoldására. Hát éppen ezért, amikor egyszer így a szabályokról volt szó, földobtam a kérdést, hogy na gyerekek, jó lenne, ha nem lennének egyáltalán szabályok. Na, hát ugye mondanom se kell, amint kimondtam a mondatot, elkezdtek kikerekedni a szemek, mosolyra kerekedni az arcok, és jöttek az ötletek. És mondták, hogy jelentkeztek, tehát mondjuk ebben azért betartották a szabályt továbbra is, de mondták, hogy hát igen, tanárbácsi, nagyon jó lenne, hiszen ha nem lennének szabályok, akkor például annyi csoki tehetnék, amennyit csak akarok, mondta az egyik. Majd jött a másik. Jó lenne, mert éjjel addig maradhatnék fönt, ameddig csak akarok. Tetszett nekik. Mindenki mondta, tényleg, ez eszembe se jutott. És egyet értettek benne. Majd jött a következő ötlet, bármilyen filmet megnézhetnék a tévében. Hát igen, a gyerekek is így gondolták. És hogyha egy kicsikét megnézzük a felnőtt világot, néha talán mi felnőttek is így vagyunk ezzel, nem? Mi felnőttek talán sokkal több fajta szabályt kell, hogy betartsunk a mindennapokban, mint egy gyermek. És mégis azt látjuk, hogy pedig hát felnőttként ugye könnyen be tudjuk látni, hogy azért ezekre szükség van, de mégis azt látjuk, hogy szeretnek a felnőttek is kibújni a szabályok és a törvények alól. Vegyünk egy nagyon egyszerű és talán a leginkább szembetűnő példát, ott van a trafipaxok helyzete. Rádióban elmondják, hogy hol van. Lehet olyan elektromos eszközt vásárolni, nem is olyan nagy összegér, ilyen pár tízezer forintért, ami jelzi az autóban, hogy na, trafipax van a közelben, és hát akkor vigyázzunk. Sőt, kicsit drágábban, korábban hallottam ilyenről, hogy még olyan is van, ami blokkolja a trafipaxot. Egy picivel ez már többe kerül. Na de hát, testvérek, hát a trafipaxok nem miértünk vannak? Nem miértünk találták ki a sebességkorlátozást? És hát tegyük is fel a kérdést, hogy valóban jó lenne szabályok és törvények nélkül élni? Hát mi lenne itt, ha mindenki azt csinálna, amit akar? Mindenféle korlát és szabály nélkül. Hát a gyermekek is, nekem meg se kellett szólalnom, ahogy jöttek az ötletek, az előtte elsőként felszólalók kicsit tovább mentek gondolatban, és már azért jöttek az ellenvélemények. Saját maguktól belátták, és saját maguk jöttek rá a gyermekek, hogy hát bizony nem biztos, hogy olyan jó lenne, hogyha nem lennének szabályok. És így jöttek az ellenvélemények. Hú, hát ha addig maradhatnék fönt, amíg akarok, akkor reggel nem bírnék fölkelni. És eljönnék az iskolába, hullafáradtan, és zárójel, különösen ha matekóra az első, zárójel bezárva, akkor már akkor elaludnék. Voltak ilyen vélemények is. Aztán jött a másik. Ha nagyon sok csoki tennék, hát már így is van rajtam felesleg, akkor lehet, hogy még kövérebb lennék. És hát jött a tévénézésre is az ellenvélemény. Olyan filmet nézhetnék meg, és olyankor, amikor én akarom, és olyat, akkor lehet, hogy egy hétig sem mernék utána egyedül aludni, mert valami horrorfilmet néznék, amitől még a lámpát sem merném sötétbe lekapcsolni. Látjuk. Ha egy kicsikét elgondolkozunk, akkor látszik, hogy még a gyerekek is belátják, hogy bizony szabályokra szükség van. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy szabályok nélkül nem tudunk élni. Hiszen ezek a szabályok igazából végeredményben nem megkötöttségek, hanem inkább bóják. Olyan támpontok, amikre támaszkodhatunk, amikbe belefogóckodhatunk, és végeredményben megvédenek bennünket. És ez nagyon jó dolog, hogyha ezt így felismerjük. És nagyon jó dolog, hogyha így merünk a szabályokban bízni. Ugyanakkor viszont sajnos vannak, akik talán a szabályokat egy picikét másként szeretik értelmezni. Vannak olyanok, akik szeretik a saját megfogalmazásukban, vagy saját értelmezésükben használni ezeket a szabályokat. Na de először nézzük meg, hogy mik is azok az alapvető szabályok, amik még a Szentírásban is ott vannak. Hiszen mivel Isten alkotott meg bennünket így, hogy szükségünk van szabályokra, éppen ezért az ő szent igéjében gondoskodott is ilyen bójákról, amikbe belekapaszkodhatunk. De az egyik legfőbb ilyen a 10 parancsolat. A 10 parancsolat az mind a mai napig megállja a helyét, hiszen tele van olyan szabályokkal, amik még bizony a büntető törvénykönyvben is benne vannak. A magyar jogrendszerben is. És hát azért is jó, hogy ez belekerült, mert láthatjuk, hogy ezek nem emberi szavak. A 10 parancsolat törvényei nem emberek által kitalált szabályok, nem önkényesen kitalált szabályok, hanem ismerjük a történetből, ismerjük Mózes történeteiből, hogy azt maga az Úristen adta át személyesen Mózesnek, kőtáblákra írva. Következésképpen elmondhatjuk, hogy így a mindennapjainkban is szükség van a törvényekre. Na de hát, hogyha ez így van, hogy ennyire természetes, akkor végeredményben nincs is miről beszélni. Hát ezt mindenki beláthatja, akkor ha kimegyünk az utcára, azt látjuk, hogy minden rendben van, nem? Vagy nem? Vagy talán mégsem azt látjuk, hogy az emberek a törvények szerint élnek. Mégis azt tapasztaljuk, hogy vannak, akik ennek ellenére, hogy józan ésszel és egyszerű logikával belátható, hogy kellenek, mégis próbálják áthágni őket lépten nyomon. Sajnos tényleg így van. Hiszen a sátán kezének a lenyomata itt is megtalálható. Sőt, talán itt az egyik legjobban. Jól látjuk a mindennapokban, hogy milyen ügyesen megtalálják a kis kapukat az emberek. És a kis kapukra az a jellemző, hogy végeredményben törvényes az, de hát azért, ha végig gondoljuk, akkor mégiscsak a törvénynek a kijátszása valahol. És mégis de sokan használják a törvény adta kis kapukat. És talán tapasztaljuk azt is, hogy sokan úgy értelmezik a törvényeket, hogy az nekik jó legyen. Hiszen a jog az ilyen. Lehet csűrni, csavarni. Le van írva, de akkor is. Ugye szokták is mondani, hogy az ördög a részletekben bújik meg, és ez valóban így van a jogrendszerben is, hiszen könnyen megtalálhatók olyan kiskapuk, amik már egészen más értelmet adnak annak a törvénynek. A mai ige szakaszunk középpontjában egy törvény áll. Egy mózesi törvény. Mégpedig egy nagyon-nagyon fontos törvény. Egy olyan törvény, ami a mai társadalmunkban kezd egy kicsikét úgy gyengülni. Vagy talán nem annyira vesszük komolyan. Pedig ez a törvény a társadalom legfontosabb alapegységét, a családot védi. Hiszen ez a mózesi törvény a házasságról szól. És ennek az eredetije, maga a törvény Mózes 3. könyvében, a 20. rész 10. versében van így megírva. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő is. Hát elég komoly büntetések voltak ezek. Nem pénzbírság, nem börtönbüntetés, hanem halál. Ráadásul még a halál büntetésnek is, bár itt a mózesi törvényben ezen a részén nem olvassuk, de aztán a gyakorlat mutatja, meg a mai igénkben is látjuk, hogy a halál büntetésnek is egy különösen, már mondhatni, horrorisztikus változatát használták, a megkövezést. Hát ráadásul az az érdekes, hogy ez a mózesi törvény hiába tűnik ennyire szigorúnak és horrorisztikusnak, tulajdonképpen mégis jó céllal lett megírva. Mert ennyire fontosnak tartották egyrészt a családot, a család a szent dolog volt. Hiszen a társadalom alappillére, alapépítő egysége a család. Valamint ez a mózesi törvény azért is lett ilyen szigorú, mert másrészt az Isten felé való tiszteletet, hogy mi komolyan vesszük azt a törvényt, amit adott az Úr a 7. parancsolatban, azt kívánja ez a mózesi törvény megerősíteni. Hát ezért ilyen szigorú. És hogy lássuk, hogy mennyire szigorú a megkövezést, nem tudom, hogy mennyire ismerjük, hogy hogyan is zajlott. Csak úgy röviden vázolnám, hogy lássuk, hogy mennyire vették ezt szigorúan. Ugye ott menekvésre nem nagyon volt lehetőség a vádlottnak, hiszen maga a megkövezés egy olyan helyen történt, ami ilyen kör alakú, ilyen kráterszerű mélyedés, ilyen kis árok. És körülötte ugye nyilván volt egy magaslat, ahol az emberek álltak. A vádlottakat pedig leküldték ebbe a kis mélyedésbe, ahonnan ugye elfutni nem tudott. Mert aránylag szűk is volt, és hát az emelkedők miatt nem volt lehetősége a kimászásra. És az ott álló tömeg kövekkel addig dobálta az elítéltet, amíg az a sérüléseiben, végeredményben belehalt. Nagyon szigorú. És nagyon-nagyon hát mondhatni, hogy véres büntetés volt ez. De mi történik itt az alapigénkben? Hát nézzük is meg, hogy mi a kiinduló pontunk. A János evangéliuma 8. rész első 3 versét olvasom ehhez újra. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították. Látjuk? A történetünk elején, ha megvizsgáljuk a körülményeket, látjuk, hogy Jézus megjelenik a templomban. És úgy, ahogy az lenni szokott, nagy tömeg gyűlik köré. Ez rendszeresen olvasható az evangéliumokban, hiszen Jézusnak azért már ekkor híre volt. Tudták róla, hogy csodákat tud tenni, tudták róla, hogy betegeket tud gyógyítani, és éppen ezért szerették hallani Jézusnak a szavait. És itt van az egyik lényeges pont, hogy ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították. A jobb megértés céljából egy picikét most a teljes ige szakaszunkat fordítottan fogom magyarázni, először a végére fókuszáljunk egy kicsikét. Kik voltak a farizeusok? Kezdjük innen. Érdekes, mert a szó egy görög eredetű és elkülönülőt jelent. Egy olyan ember takar, aki elkülönül a köznéptől. Elkülönül egyrészt műveltségében, hiszen az írástudók és a farizeusok mondhatnánk úgy, hogy a kornak a tudósai voltak. Ők voltak azok, akik tudtak írni, olvasni, akár több nyelven is adott esetben, és jól ismerték a Szentírás, már akkor is kézenfogható változatát, az Ószövetséget, különös tekintettel a mózesi törvényekre. Elkülönülők. Elkülönültek a társadalom többi egységétől, mert ők a mózesi törvényeket igyekeztek betűről betűre betartani. És buzgók voltak. Buzgolkodtak az Isten dicséretében, és igyekeztek betartani minden egyes olyan tanácsot, amit az Ószövetség lapjaiból megtanulhattak. Igen ám, de sajnos az idő múlásával a farizeusoknak is megnőtt az önbecsülésük. Mondhatnánk, hogy az egójuk. És egy picikét elkezdtek többet gondolni magukra, mint amennyiek valóban voltak. Egyre nagyobbra tartották a tudásukat, és igenis élvezték azt, hogy a nép őhozzájuk sereglik. Hiszen Jézus felbukkanása előtt a farizeusokhoz fordultak mindenféle vitás ügyben, mindenféle tanácsban, és ők voltak azok, akik az ószövetségi írásokat akár magyarázták is, mert hogy akkor a papoknak más szerepe volt. Igen ám, de megjelent a színen Jézus, és a nép tekintete a farizeusokról áttevődött Isten fiára Jézusra. Hiszen, mint már mondtam, látta a nép, hogy hát Jézus sokkal több mindent tud, mint a farizeusok. Hiszen tud csodákat tenni. És hát ez meghaladta a farizeusok képességét. Ők viszont nyilván nem tudtak csodát tenni. És mit eredményezett ez? A farizeusok szívében meggyökerezett a féltékenység. A féltékenység. És ugye a Biblia óránkon szó esett, az ima óránkon a rothadt beszédről. Hát én azt gondolom az ige tükrében is, hogy talán a rothadt beszéd gyökere is mindig a féltékenység. Legtöbbször. Talán innen indul el. És ezek az emberek is, ezek az írástudók is elkezdték félteni a hatalmukat, a népszerűségüket Jézustól. Mert látták, hogy a nép sokkal inkább hallgat most már ő rá. Hát, mai világunkban is ez a sátán egyik legnagyobb fegyvere, a féltékenység. Hiszen, ahogy látták a farizeusok, hogy Jézussal nem tudnak versenyezni, így jött a bűnös gondolat, meg kell tőle szabadulni. És innestől kezdve a törvényeket kezdték úgy értelmezni, ahogy az nekik volt kedvező. Mindegy, hogy hogyan értelmezzük, a lényeg, hogy elérjük a céljunkat, mondták magukban. Ez viszont innestől kezdve már nem a törvény képviselete volt, hanem törvényeskedés. Vagy más szóval ítélkezés. Ugye milyen ismerős? Hiszen itt, ebben az igeszakaszban, amit olvastam, itt sem az volt a lényeg, hogy a házasságtörő asszonya méltó büntetését megkapja, vagy éppen fölmentsék. A farizeusokat meggyőződésem, hiszen ezt látom, hiszem, hogy Isten segítségével az igéből, hogy nem is érdekelte a farizeusokat ez az asszony. Abszolút. Szerintem a nevét se tudták. Nem ő rajta volt a lényeg, hanem azon, hogy próbára tegyék Jézust. Itt nem az asszonyról szól a történet, hanem a farizeusok és Jézus, mondhatni, szellemi harcáról. Szerették volna, ha Jézus végre egy téves ítéletet hoz. Szerették volna bebizonyítani az embereknek, hogy ez a Jézus is egy ugyanolyan ember, mint ők. Ezzel természetesen megvédhették volna a saját önbecsülésüket, és talán a saját tiszteletüket is. Az emberek lehet, hogy újra hozzájuk fordultak volna, és ezt remélték a farizeusok. Hát igen, de az 5. versben látjuk is, hogy ezt mondják. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát, te mit mondasz? Szögezték a kérdést Jézushoz. És ugyan nem írja körül a Szentírás, de én el tudom képzelni, hogy a farizeusok szinte ilyen gúnyos mosolya tehették fel ezt a kérdést, hogy hát, te mit mondasz? Hol tudunk belekötni a döntésedbe? Hol tudjuk megtalálni azt a hibát, amit keresünk? Hiszen nem volt ez egy egyszerű kérdés, hiszen ha Jézus azt mondja, hogy igen, bűnös ez az asszony, akkor a farizeusok jogosan mondhatták volna, hogy na, Jézus, hol van az a híres nagy írgalom és szeretet, amit te hirdetsz? Ha viszont az írgalmat kezdje el gyakorolni, és azt mondja a nőnek így simán, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor pedig ráfoghatták volna, hogy a mózesi törvényeket nem tiszteli, és nem tartja be, vagy nem tartatja be. Mielőtt azonban Jézus válaszára térnénk, vizsgáljuk meg egy kicsit az asszonyt és az ő helyzetét is, hiszen nagyon fontos. A kiinduló pont az, hogy a nő valóban bűnös. Ez kétségtelen, bűnt követett el, és az ige alapján még szemtanúk is voltak. Rajta kapták. Igen ám, de a sokaság leragad itt. A bűnös megérdemli a büntetést. És a tömeg véleménye csupán ennyi. Hát, testvérek, én úgy látom, ha szétnézünk a környezetünkben, mi is ezt tapasztaljuk, nem? Ma is sok ember csak idáig lát, hogy ó, ez az ember bűnös. És milyen nagy divatja van, talán éppen ezért ma a pletykáknak. Amikor még talán az emberek bűnéhez még tesznek is hozzá egy kicsit, hogy még jobban be lehessen sározni. És mondják sokszor, ehhez az emberhez ne is szóljatok, mert tudom róla, hogy börtönben volt drogkereskedelem miatt. Vagy sokszor lehet ilyet is hallani, ezt az embert ne vegyétek fel erre a munkahelyre, mert nem régen hallottam, hogy lopott az egyik boltból. És hányszor mondják most is, ez a nő megcsalta a férjét, méltó a büntetésre. Ez az igéből kiragadott mondat ma is sokszor elhangzik. Szerte a világon, az utcákon, és talán a munkahelyen is. És milyen egyszerű is, és milyen jó dolog is másokat ócsárolni, nem? Hiszen addig sem azzal törődöm, hogy nekem milyen hibáim vagy bűneim vannak. Higgyétek el, hogy a legtöbb vádaskodás és rosszindulatú pletyka kiinduló pontja valahol itt van. Hiszen annyira könnyű mások fölött ítélkezni. Nagyon könnyű dolog másokra kimondani, hogy bűnös. Kritizálni a legegyszerűbb a világon. Hiszen ezt mindenki tud. Ahhoz nem kell még iskolai végzettség sem. Biztos ti is éltetek már át a mindennapokban olyat, amikor esetleg titeket is bántottak valami ilyen miatt. Mert valamiben tényleg vétséget követtetek el, és az emberek ezt olvasták rátok. Hát nem lehetett könnyű ennek az asszonynak sem. Hát nézzük meg a helyzetét. Egyrészt lebukik, és elfogják. Tudta, hogy a törvény értelmében fájdalmas halála lesz, hiszen ez az asszony tudta jól, hogy őt meg fogják kövezni. Tudta. És ez még nem volt elég. Hát ez pedig, hogyha most a helyzetébe gondoljuk magunkat, elfognak és hurcolnak arra a helyre, ahol téged halálra fognak kövezni, ez azt gondolom, hogy bőven elég lenne. De a tömeg itt még nem állt meg. A farizeusok direkt olyankor vezetik Jézus elé, amikor jó sokan vannak körülötte. Vajon mit érezhetett ez az asszony, amikor még amúgy is meg sem mert szólalni, és egyszerűen fogalmunk sincs, hogy mi mehetett végig a fejében és a lelkében, nem lehetett neki könnyű, de még ráadásul szembesülnie kellett a tömegnek is a megvető gúnyával. Hiszen el lehet képzelni, hogy hogyan nézhettek erre az asszonyra. De hadd tegyek fel egy kérdést. Szerintetek a tömeg ismerte-e ennek a nőnek a valódi indítékát? Mert bűnös volt, az tiszta sor. De tudták-e, hogy miért tette, amit tett? Én azt gondolom, hogy nem ismerték, hiszen még az igéből sem derül ki. Le sem jegyezték, hogy vajon milyen családi háttérből jött. És ha visszatérünk az előző példákhoz, sajnos ma is csak odáig lát az ember, hogy ez az ember bűnös, mert drogdíler. Ez az ember bűnös, mert lopott. De ismerjük, hogy milyen háttérből jönnek? Ismerjük az indítékait? Hiszen, ma is hány ember kezd bele dílerkedésbe, hát itt talán Magyarországon nem jellemző, de hallani számos olyan országot a világban, ahol annyira mély szegénységben élnek, hogy egyrészt nem volt lehetőség a tanulásra, nincs munkahely, és igenis sajnos vannak, akik nem látnak más kiutat, csak valami ehhez hasonlót, hogy egy kis pénzhez üssanak. És hát ugyanez a helyzet a lopással. Hányan vannak olyanok, akik ugyan talán még szégyellik is a tettüket, de nem tudják megvenni, és nyilván tudjuk, hogy lehetne más megoldás, de ők nem látnak más megoldást abban a helyzetben. És bizony, sok ember azért vetemedik akár lopásra, akár drogdílerkedésre, mert ilyen volt a családi háttere. Mert már az ő apja is ezt csinálta. Ebben nőtt fel. Neki mondhatni, hogy ez a természetes. Bűn. De ez a szomorú, hogy a bűn is lehet természetes egy ember számára, hogyha folyton azt látja. Vagy abban szocializálódik, vagy abban nő fel. Ismertek olyan feleséget, hogy áttérjünk az asszonynak a példájára is, akit az ő férje megvet, talán dolgoztat? Ismertek-e olyat, akinek a férje alkoholista, és a család bevételének a jelentős részét a kocsmában hagyja? Sajnos ismerünk, igaz? És csodálkozunk, hogyha ez a nő esetleg azt mondja a férjének, hogy én ezt nem bírom tovább, és elhagylak. Hát, ha jól belátjuk, akkor teljesen érthető. De az emberek csak az asszony bűnét látják. Ha kiderülne az ige szakaszból, és ha kiderülne ennek a nőnek a helyzete és indítéka, akkor lehet, hogy az emberek is másként ítélnék meg. Lehet, hogy akkor azt mondanák, hogy hát, nem azt, hogy igaza van, de érthető, amit tett. De ahelyett, hogy valamilyen módon kiderítenék, egyszerűbb kritizálni, nem? Egyszerűbb azt mondani, hogy hát ez bűnös. Megérdemli a büntetést. Igen, ám, de akkor megjelenik Jézusnak az Istentől kapott bölcsessége, és egy olyan dolgot mond, ami csendre kényszeríti a vádlókat. Egy olyan dolgot mond, ami bezárja a pletykáló emberek száját, és a kárörvendő hangokat elnémítja. Ezt mondja Jézus. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Sakmat. Ezzel a döntéssel nem lehet vitatkozni. Ez egy olyan mindent elsöprő ítélet volt Jézus szájából, amivel nem tudnak egész egyszerűen vitatkozni a farizeusok sem. Ám ennek a körülménynek, amit itt látunk, a tömeg és az asszony jelenlétének van még egy nagyon-nagyon fontos üzenete, amit keresztényként különösen érdemes nekünk is úgy egy kicsit átgondolnunk és megfogadnunk. Ugye beszéltünk már arról, hogy gyakran bántanak bennünket. Különösen a világi emberek szoktak. Mi az, amit mi ekkor szoktunk tenni? Mit teszünk mi, amikor bennünket gúnyolnak? Hiszen azt gondolom, hogy szoktak. Én úgy tapasztalom, hogy szoktak. Néha talán ki is nevetnek bennünket, hogy ó, hát te Istenben bízol. Vagy éppen egy idő után talán még mélyebbre mennek, és azt mondják, hogy ha nehéz helyzetben vagyunk, hogy na és akkor most hol van Isten? Miért nem segít neked a te Istened? Ugye sokszor kapunk ilyen bántást. Hogyan reagálunk mi erre? Mit teszünk ekkor? Talán magunkban bosszankadunk? Vagy éppen amikor már nagyon összegyűlik bennünk, akkor kifakadunk, és elkezdünk esetleg kicsit fennhangon beszélni ezekkel az illetőkkel? Vagy éppen jól megmondjuk a magunkét? Vagy esetleg megpróbálunk magyarázkodni, és elmagyarázni, hogy hát ez azért van így. Az iga alapján én úgy látom, hogy ezek közül egyik sem jó megoldás. Egyik sem. Hiszen az ige itt egy nagyon fontos dolgot helyez a szívünkre. És nagyon sokat tanulhatunk ettől a bűnös asszonytól. Hiszen mit tesz ő a történetben? Mit tesz? Semmit. Itt van a lényeg. Semmit. Hanem csöndben van. Nem kezd el perlekedni, nem kezdi el kimagyarázni, hogy ne bántsatok, én csak azért tettem, amit tettem, mert. Hanem csöndben van. És nem kezdi a tömeget sem viszont ócsárolni, és a férjét sem kezdi el ócsárolni, és nem kezdi el mentegetni magát, csupán, és ez nagyon fontos, ott van Jézus közelében, és csöndben van. Két kulcs fontosságú kérdés és szó, hogy ott van Jézus közelében, és csöndben van. Lássuk be, hogy bűnt mi is szoktunk elkövetni. Igyekszünk az ige alapján élni, de az eredendő bűn miatt mindannyiunkban ott van a bűnre való hajlam. Nem is kérdés. Emberek vagyunk, mi is szoktunk elkövetni kisebb-nagyobb bűnöket. De tegyük azt, mint ez az asszony. Ha elkövetünk valamit, és esetleg vádolnak bennünket, akkor nekünk is ezt kellene tennünk, mint ez az asszony. Jézus közelébe kellene kerülni, és hagyni kéne, hogy ő cselekedjen. Ha elkövetted a bűnt, és elkezdesz imádkozni az Úr Jézushoz, hidd el, hogy akkor már ott vagy a közelében, mert ő meghallgat. És ő mindenütt ott tud lenni. Nem látod, de a lelkedben érzed, hogy ott van, mert bátorítást ad, és érzed, hogy valamit fog tenni az érdekedben. Ha magunk csendességében el tudunk csöndesedni, és valóban megvalljuk neki, hogy igen, Úr Jézusom, bocsáss meg, én ekkor és ekkor elkövettem ezt a bűnt, valóban. És jogosan bántanak egyébként az emberek, de segíts, segíts. Ha így szólítjuk meg, ilyen bűnbánó imádsággal, akkor felhatalmazod Jézust arra, hogy igenis cselekedjen a te helyzetedben. És ha te fölhatalmazod őt, akkor fog. Furcsa ez, hogy mi hatalmazzuk fel Jézust, de így van, testvérek. Mert szabad akaratot kaptunk. És nem muszáj, hogy Jézushoz forduljunk. Sokan nem is ezt teszik. Fordulhatnánk a törvényekhez, fordulhatnánk mi is a viszontvádláshoz, a kimagyarázkodáshoz. De ha Jézushoz fordulsz, akkor ő maga fog cselekedni. Hiszen itt az igében is mi lett az eredmény? Az asszony ugye nem védte meg magát, Jézus közelében volt és csöndben volt, és mi lett az eredménye? A vádlók, a gúnyolódó tömeg egész egyszerűen eltűntek onnan. Szépen sorban elsomfordáltak, és ők sem tudtak mit mondani erre a helyzetre. Amilyen hirtelen le tudta győzni Jézus a háborgó tengert egy másik történetben, amikor a tanítványokkal viharba keveredtek, na hát, ilyen hirtelenséggel tudta szétszéleszteni az asszonyt vádló tömeget. És ilyen hirtelenséggel tudta befogni a farizeusok száját. Majd ezután átadja Jézus a leges, legnagyobb ajándékot ennek az asszonynak, amit egy ember kaphat, ami nem más, mint a kegyelem. A kegyelem. Jézus is tudta, hogy bűnös ez az asszony. Csak hát Jézus nem csak az orráig rát, hanem belelátott ennek az asszonynak a szívébe. Bár lehet, hogyha látnánk most az asszony arckifejezését, lehet, hogy mi is látnánk rajta, hogy régen megbánt ő már mindent. De Jézus látta, hogy az asszony szívében bűnbánat van, és meg tudott neki bocsátani, és kegyelmet adott neki. És ezt mondta: én sem ítellek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Látjuk, még csak szinte meg sem szidja azt az asszonyt. Megtehette volna azt is Jézus, hogy hát jól van, megkegyelmezek neked, de ennye, hogy ilyen voltál. Ott van a mondatban, hogy mostantól fogva többé ne vétkezz, de én ezekből a szavakból úgy érzem, hogy Jézus ekkor is szeretettel volt tele, nem pedig vádlással, és nem ítélkezett az asszony fölött, hanem a kegyelem szavai voltak ezek. A kegyelemből tudta ezt mondani, hogy én sem ítéllek el, de mostantól fogva többé ne vétkezz. Az emberek gyakran nekünk is sajnos csak a bűneinket veszik észre. Rajtunk is csak a hibákat, sőt, sokszor talán azt keresik eleve. De milyen jó, hogy ez a végtelen nagy krisztusi szeretet, amit itt az asszony megkapott, a miénk is lehet. Milyen jó, hogy a miénk is lehet. És bizony, ugye szó volt a rothadt beszédről. Az ítélkezés, az ok nélküli, vagy talán kiszínezett, felnagyított, vádló beszéd, az mi, ha nem rothadt beszéd. Az is az. Az is az. És milyen jó, hogy az isteni kegyelem ezeket el tudja erőtleníteni. Ezért nagyon fontos, hogy mi is tudjuk betartani a saját életünkben, hogy ez a krisztusi szeretet a miénk is lehet, de Jézus közelében kell maradnunk. Ott kell maradni az Úr Jézusnál, és lelkünkkel megfogni az ő lelki kezét. És engedni, hogy vezessen. És engedni, hogy időnként ő cselekedjen egy ilyesmi helyzetben, amikor bennünket vádolnak. Ne próbáljuk magunkat megvédeni, higgyétek, hogy rosszabb. Ha bántanak a hited miatt, és elkezdesz akár az örök életről beszélni az embereknek, én sajnos megtapasztaltam, hogy néha még rosszabb. Abban a pillanatban. Van, amikor kell, természetes, sőt. Legtöbbször kell is, hogy beszéljünk az isteni kegyelemről és az örök életről, de amikor látjuk azon az emberen, hogy ő direkt úgy vádlásból és gúnyból teszi fel ezeket a kérdéseket, hogy te miért hiszel Istenben, és mi az, hogy örök élet is. Jönnek az egyéb kérdésekkel, akkor hidd el, testvérem, hogy jobb, ha csöndben tudunk maradni. És hagyjuk, hogy majd Jézus kezdjen el munkálkodni annak az embernek a szívében. Mert Jézus akkor is ott van. Akkor is ott van. Hagyjuk tehát, hogy Jézus értünk is harcoljon. Vegyünk példát erről az asszonyról, már nem a bűnnek a cselekedésében, hanem az utána valóban. Kérjünk bűnbocsánatot, amikor elkövetünk valami rosszat. Kérjünk bocsánatot attól is, aki ellen irányult a mi bűnünk. De a legfontosabb, hogy vigyük oda Jézushoz. Mondjuk el neki, hogy igen, Uram, én itt és itt nem úgy cselekedtem, ahogy kellett volna. És utána bízzuk ezt a dolgot Jézusra. Hagyjuk, hogy ő harcoljon és cselekedjen miértünk a mindennapjainkban. Ha így tesszük, akkor a mi bűneink is valóban eltörlődnek. Nem csak Isten szemében, hanem idővel valóban az emberek szemében is semmissé válnak azok a tettek. Hát legyen ez így. A ránk következő héten Ha véletlenül valamiben vétünk, ha valamiben mulasztunk, vagy éppen elkezdenénk viszont ócsárolni, mert kiborulunk attól, hogy bennünket bántanak, jusson eszünkbe ez az asszony. És merjünk Jézusba belekapaszkodva ott azon a ponton csöndben maradni. Hát legyen ez így. Amen.